Sziasztok! Könczei Zsolt vagyok, a Division Boutique Agency, vagy ahogy mi hívjuk, a DBA, alapító tagja. A podcast során cégtársammal Simó Tamással olyan témákról beszélgetünk, amelyekkel egy branding ügynökség nap mint nap találkozik, és amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi és a leendő klienség számára. Nyitottak és kíváncsiak vagyunk, a tudásmegosztásban hiszünk, nem pedig az öncélú tudás felhalmozásban. Ezért is indítottuk a DBA podcastet. A rövid intro után kezdjük is a mai részt. Sziasztok, ez a DBA Podcast 8. adása. Teljesen hihetetlen, hogy már 8 adás, vagy a 8. adásnál vagyunk. És ahogy szépen elkezdtük az első 5 után építeni a design kérdést, ugye először beszéltünk a design fontosságáról, aztán beszéltünk a design stratégiáról, és úgy döntöttünk, hogy ma beszéljünk egy picit a logóról, a logó fontosságáról, a logó szerepéről, és mindarról, amit mi tapasztalunk itt az erdélyi piacon, hogy mit jelent számotokra, a kliensek számára, mit látunk, mit jelent az, hogy logó. A beszélgető partnerem, Sim, mint mindig. Szia, Sim, hogy vagy, hogy érzed magad?
Sziasztok, köszönöm szépen, jól vagyok, és ahogy te is mondod, elérkeztünk ahhoz a részhez, ami már így a kliens számára is kézzel fogható dolog, és mikor arculatra vagy grafikusra gondol az ember, akkor elsősorban pont, hogy egy logót szeretne a saját cégnek, szolgáltatásnak, úgyhogy ez lesz az a rész szerintem, ami már úgy a kliens számára is egy picit kézzel foghatóbb, amit megkap ő. Szerintem ez érdekes lesz, és ez érdekli talán a legjobban a klienst. Mikor megkeresnek minket, ezért a produktomért keresnek, ha bár ők azt nem tudják, hogy ez az ezt megelőző munka is ugyanannyira fontos.
Az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokszor már úgy érkeznek a kliensek, hogy akkor nekem kell egy logó, és akkor a logóhoz rendelünk majd mindenféle más kiegészítő eszközt, és itt gondolok a font type-okra, vagy a color palette-re, holott pedig teljesen, ahogy már hallattátok az előző podcastekben is, egy nagyon kemény munka előzi meg ezt, hogy egyáltalán legyen egy brandnek, vagy egy épülő brandnek legyen egy logója. Tehát egyszer kell egy kicsit stratégiázni, kicsit fel kell térképezni a klienst és a kliensnek a klienseit, majd utána építhetünk logót. De az, hogy milyen típusú logók léteznek, vagy hogy miket láttunk, vagy látunk a hétköznapokban, az egy teljesen más kérdés, mert hogy ugyanúgy, ahogy beszéltünk a design stratégia fontosságánál, az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok esetben a kliensek megkeresnek egy designert, vagy éppen van valaki ismerős, aki össze tud rakni hamar 5-10 perc alatt egy logót, és akkor azzal mennek ki a piacra, nem beszélve arról a jelenségről, ami most már szerintem te is láttál, vagy tapasztalsz, hogy megjelentek a különböző 5 dolláros weboldalak, ahonnan simán le tudsz tölteni, beírod, hogy mit szeretnél, vagy éppen elkészítette és letöltöd a logót, és azzal mész ki a piacra, amivel nincsen semmi baj. Tehát nem azt akarjuk mondani itt, hogy azok a típusú logók, amelyeket 5 dollárért, 10 dollárért vásárolnak, azok rosszak, vagy éppen nem tudnak működni. Azt szeretnénk mondani igazából, hogy lehet, hogy közelebbinek, meg eredetibbnek a szó jó értelmében fog hatni, hogyha beletolunk egy kicsi munkát abba a logóba, és nem csak megvásároljuk.
Igen, és ezek az oldalak szerintem az épp azért működnek, amiről már szintén beszéltünk, hogy a kliensnek van egy ilyen személyes elképzelése a logó kapcsán, és ezeken az oldalakon ezt mivel ő készíti el, ezért úgy csinálja meg a logót, vagy úgy készül el, vagy azt választja, ami épp neki kedves, tetszik, vagy éppen az aktuális vágyai szerint dönt, és úgy érzi akkor pillanatnyilag, hogy ez egy jó logó, mert ezt ő úgymond idézőjelesen készítette, ezt jól lehet majd használni, csak akkor jönnek majd a gondok, mikor a különböző felületeken nem működik, vagy ehhez nagyon hasonló logót látsz egy másik vállalatnak, csak színbetérrel, mert általában ezek az oldalak ilyen sablonok alapján működnek, te rakod össze, de a sablonok azok meg vannak határozva, és hát nagyon ritka, hogy te úgy készíts el sablonok által egy logót, hogy az másnak ne jusson pont az az ötlet eszébe. Úgyhogy ezek a hátulütői ennek a dolognak, hogy nem mindig határozza meg az adott céget vagy szolgáltatás ez a logó típus.
Ez az egyik veszélye, és a másik veszélye az, amikor a kliens hozza például a logó ötletet, hogy nagyon sokszor, legalábbis én azt láttam egy-egy ilyen munka megbeszélés során, amikor kliens hozott logó ötletet, hogy valamihez hasonló, vagy valamivel közös jegyeket hordozó logót szeretnének. Most legutóbb volt a márciusban egy megbeszélésünk, amikor a kliens konkrétan a Zárának a logóját másolta le, csak a saját brand nevével, vagy saját márka nevével, de ugyanazokat a fonttype-okat használta, és akkor kérdeztem tőle, hogy miért, és mert hogy nagyon tetszik neki. Szóval az lenne a logónak is, ugye, mint ugyanúgy, hogy a brand építésnél, a logónál is az lenne a fontos, hogy az adott cégnél, az adott márkánál, az adott brandnél működjön csak, tehát hogy ne másoljunk máshonnan, mert hogy az nem mi vagyunk, hanem az nekünk, mint cég tulajdonosoknak, vagy működtetőknek a személyes kedvencünk, de az nem feltétlenül a célcsoportunk kedvence.
És ebben az esetben a logó mennyire tért el a terméktől? Vagyis a termék is hasonlított az Zára termékeihez, vagy ott volt egy ilyen diszonancia kettő között?
Hasonlított, azzal nem volt gond, tehát a szegmens jól belőtte, csak azzal volt a probléma, hogy nem láttam, hogy ez, tehát nem éreztem azt, amit mondjuk egy Záránál érzünk, hogy mögé van tolva a tartalom, van egy brand, és akkor a brandet igazából képviseli a logó, hanem itt először megvolt a logó, és akkor a termékekhez, a termékek színvilágához, formavilágához annyira nem passzolt.
És akkor szerintem egy picit beszélgethetünk arról, hogy milyen a jó logó, mert igazából ez a nagy kérdés, ez a fő témakör, amit körbejárunk, hogy milyen egy jó logó, te mit gondolsz amúgy, hogy milyen a jó logó alapismérvei, vagy...
Hát most kicsit gonosz leszek, mert beszéltünk az adás előtte erről, és akkor behozom itt Sagi Havivot, de hogyha el akarok vonatkoztatni Sagi Havivtól és aztól, amit ő mond, vagy amit az ők cégük mond a jó logóról, akkor én is azt tudom mondani, hogy legyen nagyon egyszerű. Tehát én személy szerint már unom a csicsás logókat, és szerencsére elmozdultunk abba az irányba, hogy minél minimalistább egy logó, vagy a logók minél minimalistábbak, és tehát nem kell feltétlenül a szemembe tolja, hogy miről szól az adott brand. Tehát nem kell kommunikáljon feltétlenül a logóval, és akkor itt most ezenbe jut egy erdélyi reklámügynökségnek a videója, amit együtt megnéztünk a Facebookon, amikor kifejtették, hogy milyen a jó logó és milyen a rossz logó. Tehát, hogy igen, a logó az nem kommunikál, igazuk volt a srácoknak ebben. Viszont egyszerű, megjegyezhető, mindenképp megjegyezhető kell. Tehát ezért kell a stratégiai tervezés, mert hogy akkor tudunk megjegyezhető, markáns, vizuális termékeket létrehozni. Ez egy másik kérdés, hogy mit jelent az, hogyha valami időtlen. Én azért szeretem azokat a... Tehát hogyha kicsit úgy dolgozunk, hogy valóban nem egy $5 szájtról töltünk le sablonok által létrehozott logót, hanem egy stratégiára építünk, és mondjuk a dizájnernek van egy pici vizuális kultúrája, több évre visszamenőleg ismeri a vizuális trendeket, vagy látja, hogy milyen művészeti ágazatok voltak, akkor képes egy úgynevezett időtlen logót megalkotni, vagy hiszek én abban, hogy sikerül ezt létrehozni. Tehát kell egy vizuális kultúra. És talán a legfontosabb az lenne számomra, hogy találjon az adott brandhez. Tehát ne dobja le magáról. Szoktuk azt érezni, amikor olyan logóval találkozunk, hogy így hát egyszerűen nem, tehát nem, ez nem, nem talál. Ez a brandhez nem talál. Úgyhogy ez. Egyszerű, megjegyezhető, legyen időtálló, és találjon a brandhez.
Ezekkel mind én is egyetértek, valamint behoznák még valamit, ami a megkülönböztethetőség, ami ha azt nézzük, hogy egyszerű is legyen, elég nehéz a kettőt olyan egyensúlyban tartani, hogy még egyszerű legyen, de ne túlságosan átlagos, de valami olyan elem is legyen benne, ami megkülönbözteti, de ne legyen túlságosan bonyolult. És ezért nehéz ezt az egyensúlyt elkapni, hogy még egyszerű lehet használni, mert ez az egyszerűség abból a szempontból is jobb, hogy annyiféle felület van, ahol manapság a logókat kell használni. Gondolok itt applikáció ikonokra, weboldalakra, akár nyomtatott sajtó, hogy ez segít az egyszerűség, csak lehet, hogy nem szabad túl általánosnak se lenni, átlagosnak a piacon, és ezért nehéz szerintem a logóalkotás folyamata, hogy amit te mondtál az, hogy szimpla is legyen, egyszerű, de ugyanakkor megkülönböztessen az adott piacon, és még mindig legyen egy ilyen a megjegyezhetőség, ahogy te mondod, hogy ahogy az ember egyszer-kétszer ránéz, úgy, ha nem is teljesen, de memóriából úgy vissza tudja adni, hogy kb. Mit látott. Pont volt egy ilyen kutatás a Domino Pizzánál, hogy mennyire tudják felidézni a logót, és volt egy ilyen nagyon jó táblázat, hogy volt, hogy a színek felcserélődtek, vagy a dominókon lévő karikák, hogy hány van, de azért nagyjából a, nem tudom, a hány százalék fel tudta idézni a logóját a Domino Pizzának, úgyhogy ezért jó az egyszerűség, mert az ember nem az van, hogy te várjunk, csak hogy is volt annak a logója, vagy ez minek is a logója, hanem egyből csak hallja a brand nevet, vagy akármit a brenddel kapcsolatosan, és tudja a képi társítást, már ugrik is be.
Igen, a megkülönböztetés mellett talán ugyanannyira fontos a jellegzetesség. Ugyanúgy, ahogy beszéltünk a brandnél, Stephen Merlinkel kapcsolatban, hogy megkülönböztető jelleg és a jellegzetesség közti különbség. Tehát, hogy mindkettő nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egy valóban elő tudjunk hívni egy képet igazából, mert hogy akkor, amikor mi meglátunk egy logót, felfogjuk, akkor igazából az egy kép lesz a memóriánkban. A Google is szokott ilyet játszani, hogy egy-egy esemény kapcsán a Google logóból kitakar részeket, vagy másképp rakja a színeket, vagy csak színek maradnak fent, és akkor úgy is tudod, hogy miről van szó.
Igen, mert a logó nem attól válik ismerté, hogy nem a szépsége miatt, hanem a konszisztens használat miatt, meg a folyamatosan, hogy ugyanúgy használjuk, nem cseréljük a színeket, a folyamatos használat miatt így megerősíti az emberbe azt a képet. Kialakul ez egy folyamat, nem úgy van, hogy te ránézel egy logóra, ezért is nehéz, mert általában, hogy Sagi Haviv is elmondja, aminek nagyon örültem, hogy nem csak nálunk van ilyen, hogy a kliens azt mondja, hogy hát ez nem tetszik. Hogy így náluk ő példálózott ezzel, hogy az első slide mindig az, hogy elsőre nem fog tetszeni. És ezt így ki is jelenti ők is, pedig ők azért, hát hogy is mondjam, egy picit nagyobb kaliberű kliensekkel dolgoztak, mint mi. Többek között US Open, Animal Planet, Showtime, Chase Bank, hogy másokat ne említsek, de náluk is van ez, hogy amikor prezentálják a logót, akkor a kliensnek igaz-e van egy ilyen elsődleges elképzelése, és akkor hát az nem mindig, nagyon ritkán úgy teljesül 100%-osan, hogy na pont jól elkapod. És akkor azt mondják, hogy hát ez így nem tetszik. És akkor mikor hallottam, hogy volt egy olyan kliensük, akit 6 hónapon keresztül győzködtek, akkor azt mondtam, hogy mi még így nagyon jól állunk, mert hogy nem kellett senkit egy fél éven keresztül győzködni, hogy miért jó ez a logó, és hogy miért lesz nekik ideális. De evel szokott Sagi Haviv példálozni, hogy ilyenkor behozza a National Geographic-nak a logóját, ami egy egyszerű sárga téglalap keret, amit, hogyha bárhonnan másról, nem a földről idején, azt mondanád, hogy ez csak egy sárga keret, ez semmit nem mondana. De a folyamatos használatnak köszönhetően, meg hogy az emberek így megbarátkoztak vele. Volt egy adott időszak, amikor a magazinjaik is úgy voltak nyomtatva, hogy a főoldalon a sárga keret volt kívül. Ez annyira megerősítette ezt a sárga téglalapos keretet, hogy te már így egyből rámondott, hogy National Geographic, és lehet, hogy ott is az történt az elején, hogy azt mondták, hogy hát de fiúk, ez egy sárga téglalapkeret, így nem sokat mond rólunk. A klienseknél általában az szokott lenni a legtöbbször, én úgy látom a probléma, hogy túlságosan egyszerű. Túlságosan egyszerű a logó, nem kommunikál, mert ők azt várják el, hogy mindent elmondjon a cégről egy logó. De a logó az úgymond a mondat végén a pont. Szóval nem a mondat maga, hanem a pont a végén.
Igen, amúgy nagyon sokszor tényleg az van, hogy a kliensek azt várják el, hogy a logó az kommunikáljon. És nem gondolnak bele, hogy mögé kell tenni, én is ezt szoktam mondani amúgy a klienseknek a találkozók alkalmával, hogy oké, elkészül a logó, vagy elkészül a vizuális identitás terv, még csak terv vagy világ, és abban majd lesz egy logó koncept, egy ötlet. És hogy nem kell elmondja, hogy te nyomdapapírokat forgalmazol, és akkor papír lesz a logód, vagy könyvkiadással foglalkozol, és egy gyönyörűen kinyitott könyv a logód, hanem az egy jelkép kell legyen, és mögé toljuk az értéket, a tartalmat, és akkor teljesen érthető lesz. Akkor tudja majd a célcsoportod, a kliensei tudják, hogyha ránéznek, akkor ez te vagy. Mert hogy valószínűleg valamikor, itt most ahogy az előző podcastben is mondtam a copy shopos példát, valószínűleg itt az alakult ki valamikor nagyon rég, hogy a logó volt a dolog, ami kommunikál a cégről. Tehát, hogy nem volt más típusú kommunikációs eszközük. És akkor ezért kellett egy olyan logót. Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon, Instagramon és a YouTube-on a teamdba.co felhasználónév alatt. teamdba.co, ez a weboldalunk címe is. Folytassuk a podcastet! Viszont itt van egy veszélye ennek a dolognak, mert hogy rengeteg nagyon jó képzőművész működik még ma is, akik készítenek logót. És nagyon sok esetben én azt láttam, hogy ezek a típusú logók, és ne kövezzetek meg, hogyha nem így dolgoztok, de hogy nagyon sokszor azt láttam, hogy ezek a típusú logók inkább kommunikálnak. És akkor el szoktam gondolkodni azt, hogy hogy lehet ezt így egyensúlyban tartani, hogy jön egy képzőművész, akinek van egy komoly vizuális kultúrája és egy felkészültsége, és akkor jön mondjuk egy branding ügynökség, aki meg azt mondja, hogy oké, hogy ez így kell megalkotni, így arányos, így minden, de hogy nem kell ennyire részletekbe belemenni. Tehát, hogy igen, ezzel lehet egy kicsit játszani, vagy kell egy picit játszani, de hogy valóban az lenne a fontos, hogy a kliensek megértsék, hogy a logó az nem egy kommunikációs eszköz, a logó az egy jelkép, és akkor a jelkép mögé jönnek be az értékek, érzések és a többi. És akkor lesz majd ez igazából egy ilyen, nem tudom, nagy becsben tartott vizuális termék.
Pontosan Szagi Háviv is mondja, hogy jó edukálni a klienseket, hogy elmagyaráz neki, hogy a logó mit, milyen célt szolgál, és hogy milyen kritériumoknak kell megfeleljen, és ha az elején nem is értik meg, de egy idő után úgymond így a logó meg a használat meggyőzi őket, hogy az emberek, vagyis hogyha az emberek szeretik, az fogja igazából őket meggyőzni. Uh-huh. Hogy jó választás volt.
Igen, csak ott van a másik veszély is, hogy nagyon sokszor, és akkor egy picit itt most témában előbbre ugrok, mert tudom, hogy erről szeretnél beszélni, hogy nagyon sokszor az történik velünk is, dizájnerekkel, vagy kreatív szakemberekkel, hogy azt hisszük valamiről, hogy ezt mi találtuk ki, holott nem. Mert hogy ezt valahonnan előhívjuk a tudat alattiból, tehát már valami hasonlót láttunk valahol. Ez a zenészeknél is, tehát ismerek rengeteg zenészt, akik ugyan ebbe a csapdába beleesnek, hogy írnak egy dalt, és milyen vagány, és amikor kirakják YouTube-ra, vagy Spotify-ra, vagy nem tudom, SoundCloud-ra, akkor kiderülhet, de állj meg, ez egy koppintás. És akkor állsz, és mondod, de nem koppintás, nem, hát én írtam ezt a dalt, vagy én készítettem ezt a logót. Tehát van ez a jelenség, amikor előhívjuk a tudatalattiból, és azt hiszük, hogy ezt mik találtuk ide, közben meg nem.
Igen, amiről beszélsz, az a kriptomnézia, vagyis kriptomnézia, ami... Hát kb. Pont ugyanezt jelenti, hogy te mikor a tudatalattit feldob neked egy ötletet, amit lehet, hogy te vagy zenészek esetében dallamot, vagy egy szimbólumot, amit te lehet, hogy 5-6 éve láttál valahol, és már nem emlékszel rá, és ezt úgy dobja fel a tudatod, mintha az eredeti lenne, és valami új. És pont a Beatles is így járt, a Beatlesből Paul McCartney így járt, hogy mikor megírta a számot, így ment a producerekhez, meg a zenésztársaihoz, hogy hallgass meg, hogy hallottad-e ezt már valahol. Mert neki úgy újként hatott, de valonnan ismerős volt. És akkor mindenki azt mondta, hogy nem, ezt még nem hallották, és akkor mikor kijött a szám, akkor hát egy pár olyan fül is meghallotta, akit az emlékezetéből vissza tudta hozni, hogy hol hallotta azt, és hát kiderült, hogy van egy szám, amit már nem fogok megmondani, hogy kitől, de hogy nagyon hasonló, főleg a refrén. És hát ez úgymond nem nevezhető plágiumnak, mivel nem tudatos. Szóval neked a tudatalattiből jön egy ötlet, amire te tényleg azt hiszed, hogy új, és hogy te találtad ki, de, és lehet, hogy 6-7 évvel ezelőtt láttad, vagy hallottad, és már nem emlékszel rá. Úgyhogy megvan ennek is a veszélye, úgyhogy a logóalkotás folyamatában nagyon fontos, hogy mielőtt még megvan a logó, azelőtt is érdemes megnézni a különböző piacon lévő logókat, vagy az adott konkurens cégek, vagy szolgáltatások logóit, és miután megvannak a vázlatok, vagy a logóterv maga, azután is érdemes nem csak azt megvizsgálni, hogy trademarkba levéthető-e, hanem azt is, hogy már van-e hasonló a piacon. Mert mondom, van ez a jelenség.
Nekem nagyon tetszik az, hogy a Pentagram kreatívei dolgoznak, hogy akkor, amikor kell egy plakát sorozat, vagy kell egy logó, vagy bármilyen vizuális anyag, akkor kimennek a városba. kezdik gyűjteni. Ugyanúgy, ahogy mi, és akkor most elárulok egy nagy titkot, mekkora titok lesz, ugyanúgy, ahogy mi a Pinterestre gyűjtjük az ötleteinket, mi is és a kliensek is egy közös táblára, ugyanúgy a Pentagram is kimegy, szétnéz, megnézi azt a közeget, ahova kell majd szóljon, megnézi az esetleges konkurenciát, hogy nekik hogy néz ki a vizuális identitásuk, milyen típusú logót használnak, milyen typeface-eket használnak. Talán ez tud abban segíteni, amit te is mondtál a Yesterday's dallal kapcsolatban, de vizuális anyagokra áthozva, hogy ha egy picit, tehát akkor, amikor felkérnek minket valamilyen vizuális munkára, akkor kicsit kimozdulunk, tudod? Tehát elkezdünk gyűjteni minél több inspirációt, minél több benyomást, minél több érzést, abból dolgozni, akinek és ahova lesz ez.
Pontosan, és logóalkotásnál is nem tudom kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy ne egyből a gépen kezdjük, hanem álljunk fel, vigyünk egy papírt, egy kicsi jegyzetfüzetet, mert a kézzel készített sketchek, hamar jön az ötlet, hamar lehet őket vázlatolni, és nem kell nagyon pontos legyen ott. Olyankor csak az a lényeg, hogy minél több ötletet felvázlatolj, és fontos, hogy mindig legyen nálad egy ilyen, mert a mi esetünkben például az egyik kliensünknél az egyik logóverzió pont úgy jutott eszembe, hogy lefeküdtem, és elkezdtem gondolkodni. És akkor úgy bevillant egy logóötlet, és úgy voltam, hogy hamar felkeltem, és egy gyors vázlatot készítettem a papírra, hogy holnap emlékezetből már tudom azt visszahozni, hogy mire gondoltam, de mégis megvan az a vázlat, mert van, hányszor járunk úgy, hogy valami eszünkbe jut, nem jegyezzük le, és utána így próbáljuk visszahozni, hogy jaj, te mi is volt, olyan jó ötlet volt, és elfelejtettük, úgyhogy legyen mindig egy kéznél valami, ahova fel tudunk jegyzeteket készíteni. Meg a másik nagyon fontos dolog, hogy van, hogy logóalkotásnál egy irányon elindulunk, és akkor onnan valami így nem enged, hogy kimozduljunk, vagyis, hogy mindig oda vezet. És akkor erre nekem, ami szokott segíteni, az az, hogy egy napig leteszem a dolgokat, nem csinálok semmit, szóval van egy ilyen napszünet, és a rá következő nap fogok neki új ötletekkel, de úgy, hogy a régieket nem nézem meg, hogy ne legyen semmiféle visszautalás a régiekre, és kicsit próbáljak meg elrugaszkodni ezektől, úgyhogy nagyon fontos, hogy felálljunk a gép előtt, mert a munka másik felében igen, mikor már precízen, pontosan ott kell legyenek a vonalak, meg szimmetrikus kell adott esetben legyen meg, hogy fontos, akkor igen, akkor a gépnél kell lenni, de azelőtt az ötletelésnél sokkal egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb, és kivitelezhetőbb, hogyha papíron, ceruzával felállsz, kimész, mert kint is érhetnek olyan ingerek, ami neked inspirációt vagy egy ötletet ad, amit legtöbbször bent a gép előtt nem nagyon kapsz meg.
Igen, ezt szoktam én is mondani a diákjaimnak, hogy bármilyen kreatív munkában vesznek részt, mozduljanak meg, vegyenek egy papírt, egy ceruzát, egy golyóstollat, kicsit ilyen old school vagyok lehet, és kezdjenek el akár gondolatokat leírni, érzéseket leírni, kezdjenek el rajzolgatni, és akkor mindig jönnek, de mi nem tudunk rajzolni, és akkor mindig elmondom, oké, ezt a hülyeséget valószínűleg valamikor az általános iskolában belétek nevelték, ugyanúgy, hogy sokan mondják, hogy nem tudnak énekelni, és akkor, és nem mernek, tehát hogy megragadnak az emberek ezektől a gátaktól, és nem mernek átlépni, és ugyanúgy, hogy te mondod, kell egy papír, egy ceruza, egy golyóstól, és el kell indulni, és kell sketchelgetni, kell ügyesen gondolatokat, érzéseket leírni, formákat rajzolni, nem kell, nem az a lényeg, hogy egyből, nem tudom, egy Picasso fusson ki a kezed alól, vagy egy Rembrandt, hanem éppen az kell, hogy induljon be, induljanak be a gondolatok. Mostában olvasom az Ikigai-t, és így a flow érzésről olvastam nagyon sokat, és akkor így induljon be, legyél a flow-nak a része, induljon ez az egész gondolat be, tudod? És menj a flow-val egy picit. Tehát ez a kreatív munkának a lényege.
Pont, amit említettél bennem is ugyanez. Amúgy én se tudok rajzolni, mert a fej, szerintem pont, amit mondtál, hogy a fejekben az van, hogy aki rajzolni tud, az már tényleg úgy kellene rajzoljon, mint egy Picasso, vagy úgy kellene, mint egy Rembrandt, úgy kellene vázlatolni, és azt arra nem is gondolnak, hogy nekik ez hány éves munkába került, hogy így rajzoljanak, és ha te leülsz, akkor fogsz életedbe tizedjére így ceruzát, meg akkor kezdesz neki tizedjére rajzolni. Persze, hogy nem fogsz olyan rajzolni, de a logóalkotásnál szerintem nincs is szükség arra, hogy ilyen nagy anatómiai tudás, meg rajztudás, meg hogy vegyed itt a szénceruzákat. Nem kell akkor nagyot alkossál. Ezek csak ötletek, vázlatok, aminek segítségével te majd megépíted a az úgymond idézőjelesen nagy ötletet.
Igen. És hogyha már beszélünk mind a logókról, és most már eltelt 20 perc a logóalkotásra, meg a logó fontosságáról beszélgetünk, akkor beszéljünk arról is egy picit, mert lehet, hogy a hallgatóknak ez tud segíteni, milyen típusú logók vannak. Tehát miben kell gondolkodni akkor, amikor, vagy miben gondolkodunk akkor, amikor elkezdünk a logókkal foglalkozni. És itt többféle kategóriarendszer az, amit így viszont láttam Fabiannél is, vagy több ilyen grafikusnál is. Az első az az abstrakt logótípus, és itt most lehet gondolni a Pepsi-nek az új logójára. Tehát a kör, és akkor el van valahogy osztva két felét. A második az, amikor van egy karakter, vagy egy kabala, az amikor van egy kabala. Például a KFC-nek ez a logója, tehát ott a bácsi mindig vigyorog. A harmadik az a kombinált logók, amikor van egy grafikai része is, mint a Burger Kingnek, és van egy szöveges része is, de hogy az nem sima typeface, vagy sima font type, hanem az egy picit dolgozva van vele. A negyedik ezek a tipikus old school emblémák, az egyetemeknek szokott ez lenni, Harvardtól elkezdve. Akkor az ötödik azok konkrétan a betűkre épülnek, tehát a betűformákból, mert hogy azt is fontos elmondani, hogy akkor, amikor mi elkezdünk logókkal dolgozni, akkor már a font type nem font type, hanem grafikai jel, és átrajzoljuk, hozzányúlunk. Gondoljatok csak a NASA-nak a logójára.
Azt hiszem, hogy úgy van, hogy mert én is kerestem, hogy a lettermark és a wordmark között mi a különbség, mert idézőjelesen a NASA is ugyanolyan szó, mint a Google. Uh-huh. És azt, vagyis én, amit találtam, hogy a lettermarknál az... Nem biztos, hogy jól mondom, de a lettermarknál az direkt neked tervezik meg egy designer a betűket, uh-huh. A wordmarknál pedig egy meglévő betűtípust használnak, vagy egy picit alakítanak át. Igen. Szóval a lettermark az direkt neked tervezik meg a betűket, és te azt, ha nem terveznek neked ahhoz ilyen betűkészletet, azt te nem fogod megtalálni a neten. Uh-huh. Azt hiszem, hogy vizuálisan is van egy ilyen különbség. Mert én is kíváncsi voltam amúgy, hogy mi a különbség a kettő között, hogy miért kell külön kategóriába sorolni, és ezért, mert az egyiket azt direkt neked tervezik, a másikat is, csak azt meglévő betűkészletet használnak.
Van a hatodik, az a szimbólumokra épülő logók, mint például az Apple-nek a logója. Na, szóval ezek az alaptípusok, amelyeket megtaláltok. És azt hiszem, hogy talán ezek az alaptípusok is, amelyeket ezek a fizetős weboldalak használnak. Csak itt mindig a fizetős weboldalaknál van egy algoritmus, ami működik, és ami az általad beírt információk alapján összeszedi a vizuális tartalmat, és abból rak össze neked egy logót.
És ha jól nézem, az időnk is nagyjából az adás vége fele érkezik.
Igen.
És akkor még azt hiszem, hogy egy könyvajánló lesz.
És akkor, ahogy megszokhattátok, a DBA Podcast végén jön a könyvajánló. Ezúttal is Sim hozta a könyvet, ami a témához talál.
Igen, ezt a könyvet tőled kaptam, ez a Logo Design Ötlettár a Scholar kiadótól. Steven Heller és Gail Anderson írta. Benne vannak szépen a logók, de van ugyanakkor mellék leírás is, hogy miért működik, mi volt az adott korszakban, miért ez a logó, úgyhogy itt nagyon szépen így, nem csak az van, hogy látod a logót szépen, hanem elmagyarázza, hogy miért működik, hogy miért így használják, mi volt a koncepció, úgyhogy ugyanúgy, mint az előző heti is, főleg grafikusoknak jó, mert kapsz egy bevezetést arra is, hogy miért, mi a mögöttes koncepció a logók mögött, hogy ne csak egy ilyen copy shopos logó legyen, hanem hogy van mögötte egy elég nagy, elég komolyan felépített koncepció.
És nagyon sokat gondolkodtunk, tehát éppen beszéltünk telefonon, hogy legyen angol nyelvű könyv, vagy legyen magyar nyelvű könyv, és akkor úgy döntöttük, hogy ezen a héten legyen egy magyar nyelvű könyv, úgyhogy majd a podcast leírásában megtaláljátok a linket, ahonnan megrendelhetitek. Amúgy, hogyha szétnéztek erdélyi magyar könyves üzletekben, akkor ez a könyv az elmúlt két hónapban megtalálható volt. Tehát nem azt mondom, hogy most megtalálható, de augusztus-szeptember folyamán megtalálható volt. Jó, hát vagány volt ez a mai rész. Örülök, hogy egy picit beszéltünk a logó tervezéséről, a logónak a fontosságáról. Igazából azt érzem, hogy egy picit a logó fontosságáról beszéltünk részletesebben, és ez azért jó, mert hogy a design témán belül, ahogy jeleztük a hatodik adásban is, szépen lépdelünk előre, és a következő héten Miután beszéltünk a dizájn fontosságáról, a stratégiáról, érintettük a logónak a fontosságát, most fogunk beszélni konkrét dolgokról, konkrétan a stratégiában levő lépések egyik kiemelkedőjéről, ez pedig a stylescape-eknek a létrehozásáról, és hogy mit jelent az, hogy stylescape, és mit csinálunk mi egyáltalán ezzel a stylescape-pel, és miért nem moodboardokat hozunk létre. Köszönjük szépen, hogy hallgattok bennünket, hogy velünk vagytok, és akkor találkozunk a jövő heti podcastben, amikor a stylescape-ekről beszélünk. Legyen szép hetetek, napotok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk voltatok, a DBA Podcast beszélgetőtársai Göncei Zsolt és Simó Tamás voltak. Külön köszönet az intro zenéért Antal Attilának. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!